Köszöntöm Önöket! Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kossuth Rádió kertészeti podcastjében a tápanyag utánpótlásról készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
A diófának a barkáját lehetett tenni a komposztzöldbe.
A dióbarka pontosan ugyanúgy komposztálható, mint a diólevél. Azt fontos tudnunk, hogy a benne lévő csírázásgátló és növekedésgátló anyagok 2 év alatt bomlanak le, tehát 2 éves periódusra kell berendezkednünk, hogyha a diólevelet és a dióbarkát akarjuk komposztálni.
Van néhány hortenzia bokrom, és mindegyik rózsaszint virágzik, és nagyon szeretném megkékíteni legalább az egyiket. Próbálkoztam már, hallottam, hogy a timsó használ. Szórtam rá kövéje a tövekre, de nem tudom, hogy kevés volt-e, tehát nem vettem észre változást, meg oldottam is fel, és azzal is próbáltam öntözni. Milyen módszerrel lehetne esetleg megváltoztatni a színét?
A hortenziák világa. Ahogy az ember nézi a hortenziák származását, hogy hol őshonosak a különböző hortenzia fajok, lehetnek az amerikai kontinensen, aztán lehet Japánban, Európában, Belgiumban. Ez milyen hortenzia? Mert kedves hallgatóink kérdezik azt, hogy lehet-e metszeni, nem lehet metszeni, de hát ahogy küldte nekem a leírásokat, hatalmas birodalomról van szó, és nem biztos, hogy az egyik hortenziát ugyanúgy kell kezelni, mint a másikat.
Igen, ez például, ami mellett éppen állunk, ez egy tölgylevelű hortenzia.
Márkné Deák Szilvia, agrármérnök.
Ennek megvan az a nagy előnye, hogy nem különösebben igényes a talaj pH-ját illetően, mint egyéb hortenziák. És
meg milyen talajt igényel a hortenzia?
Általában a savanyú, szerves anyaggal jól ellátott, jó vízáteresztő képességű talajokat szeretik. Ez a tölgylevelű hortenzia viszont ennél kevésbé igényes. A meleg az, amit nem nagyon szeretnek a hortenziák. Igazából a tölgylevelű se, bár sokkal jobban bírja, mint például a makrofilák. És ami még ennél a hortenziánál egy nagyon nagy előny, hogy ősszel gyönyörű vörösre színeződik a lombja.
Kékszínű virág, rózsaszín virág. Kedves hallgatóink kérdezik, hogyan lehet színeváltozásra bírni a hortenzia virágán?
Hát a hortenziák akkor lesznek kékszínűek, ha a talaj kifejezetten savanyú. Tehát ez ilyen 5 körüli pH-t jelent.
Géza említette, mielőtt még bekapcsoltam a készüléket, hogy Belgiumban találkozott a hortenziával és ezzel a színváltoztató eljárással, mert alumínium vegyületek kellenek hozzá.
A feleségem is kiszokott hozzám jönni, amikor kint dolgozom Belgiumban. Én ugye fizikus vagyok, a Namüri Egyetemen szoktam néha dolgozni.
Már Géza fizikus.
Csereprogram keretében, és ő látta ott a kék hortenziákat, és meséltem az ottani professzornak, hogy a feleségem ezek iránt lelkesedik, és ő, a Philip Lamben professzor mondta, hogy igen, ott ők azt csinálják, hogy téglaport kevernek a hortenzia talajához, és ettől lesz olyan szép kék.
Na, de mi van a belga téglaporban?
Hát, hogy a belga téglaporban pontosan mi van, azt nem tudom, de utána néztem, és azt láttam, hogy a tégla azokból az agyagásványok, amikből a tégla készül, a kaolinit és montmorillonit, abban mind a kettőben valóban van alumínium.
Ugye, mert ez a fő tanítás, hogy alumínium kell hozzá, és akkor színeváltozás lesz. Timsóval?
Timsó, maradjunk a timsónál, a trisó az valami egészen más dolog, és nagyon rossz hatást érnénk el szerintem ezzel a vegyülettel. Hát a másikkal fogok most majd megpróbálkozni. Nagyon szép eredményeket láttam egy kertben nem olyan régen. Én is meg fogom próbálni, és úgyhogy most még nálam rózsaszín színűek a hortenziák. Hát már amelyik ugye színes, tölgylevelű, az egy fehér virágú hortenzia, aminek mondjuk ősszel lombszín mellé kapa, az elvirágzott bugák kapnak egy ilyen kis rózsaszínes színeződést, ugye már az elvirágzott virágok.
Paki Szilvát ültettem, nem tudom, hogy milyen földet szeret, meszeset vagy savanyú talajt.
Amikor a modern számítógépes technológiák találkoznak a kertészettel, Excel táblázat, már Géza mondja, hogy éppen felesége, Márkné Deák Szilvia elszaladt az Excel táblázatért, mert a kínai datoja szilvákról beszélgetnénk, és a vanília fajtáról tudjuk, hogy az öntermékeny, de önöknél más fajták vannak, és a táblázat tartalmazza ezeket a leírásokat.
Itt a kertben jó néhány száz fajta növény van, és ezeket másképp nem lehetne jól nyilvántartani őket, ezért a Szilvi Excel fájba tartja őket nyilván.
Kínából származik. Kínai datolyaszilva, a tudományos neve Diospyros, most csak az egyiket mondanám, a nemzetség nevét. Szilvia hozza akkor a leírásokat, mert több fajta is van itt, és kedves hallgatóink kérdezik, hogy van-e különleges talajigénye is. Mutatta nekem itt, hogy milyen csodálatos az áfonya ültetvény, vagy a hortenzia ültetvények, amelyek savanyú talajt igényelnek. Hallgatóink gondolják, hogy a kínai datolyaszilvának is különleges talaj kellene. Kell-e?
Szerencsére nem kell neki különleges talaj. Itt én egy kis komposzttal, meg egy kis marhatrágyával töltöttem be az ültető gödrét, amibe került a növény, és hát gyönyörűen fejlődnek. Ezek most...
Hihetetlen szépek, kár, hogy hallgatóink nem látják, de gyönyörű nagy tenyérnyi levelek, 80 cm-es hajtásnövekedés. Van-e esetleg betegség? Ez most eszem jut, mert egy másik hallgatónak barnul szárad a levele, hogy gombabetegség megtámadhatja, vagy élettani okok?
Azt én inkább élettani okokra gyanakodnék, mert igazából itt nálam semmilyen kártevő nem szokta megtámadni, és semmilyen kórokozót nem szoktam rajta látni. Hogyha levélbarnulás van, vagy ilyesmi, azt inkább én ilyen környezeti hatásnak tudnám be. Valamilyen vízellátás nem megfelelő, vagy az ültetéskor a gödörbe, mondjuk, ha esetleg műtrágyával adták neki a tápanyagot, akkor esetleg egy csubóba maradhatott a műtrágya, és hogyha a gyökerek onnan próbálnák felszívni a vizet, akkor a tömény műtrágya azt tönkre teheti.
Megégnek a gyökérszőrök.
Igen, megéghetnek a gyökérszőrök, igen, és akkor ez rögtön látszik a növénynek a növekedésén, levelein.
Távollétében mondtuk Gézával, hogy a vanília fajtát ismerem, és az rendszeresen is bőven terem, és öntermékeny, hogy itt több fajta is van, ugye önnél? Végül is más fajtákat választott, tehát ugye ez ízlés kérdése, tehát hallgatóink figyelmét akkor hívjuk fel arra, hogy a fajták világába is mozduljanak el, vagy gondoljanak erre is.
Igen, itt nálam van egy alapfaj, a Diospyros kaki, illetve van két fajta, a Costata és a Sharon fajták. A Sharont azt talán meg is lehet találni a piacon is gyümölcsérésben, a másikat azt talán kevésbé. Nem régóta vannak itt ezek a növények, tavaly volt rajtuk virág, most éppen nem volt. Betudom annak, hogy hideg volt akkor.
Megfagyhattak tavaszkor.
Megfázhattak egy kicsit, de igazából ez magán a növényen nem látszik, tehát nem fagyott vissza a vesző, és nincsenek ilyen problémái.
Az időjárás előrejelzés szerint jött az eső, vagy jön, és most már tényleg köszönöm szépen, hogy hoztak egy esernyőt, és az eső is ideért. Nagyon jól érzik magukat ezek a növények, még ilyen most a körülmények között is, vagy nem tudom, a Kínában kollégák mondták, hogy Pekingben látnak ilyen fát, ugye kínai datolyaszilva, tehát ugye Kínából származik az az ős hazája, hogy itt nálunk is szépen díszlik még ilyen most a forró, szinte sivatagi körülmények között, mert a talaj is hasonló, mint mondjuk a Szaharában.
Talán azért a szaharai homok az rosszabb, mint a miénk, főleg, hogy már majdnem 40 éve próbáljuk javítani, azért itt most már nem olyan rosszak a viszonyok, mint a Szaharában, de hogyha kihagynám a nyári hónapokban az öntözést, azért akkor biztosan a növényeknek meg kéne küzdeni. Nyilvánvalóan lennének elhullások. Az idősebb növények azok biztosan megmaradnának, azoknak elég jó kitejlett gyökérzetük van, a borókafélékkel se lenne ilyen probléma, de azért az igényesebb növények azok bizony, azok szomorúak lennének.
És itt van az eső.
Hát remélem, hogy esik annyi, hogy ne kelljen locsolni. Minimum 5-6 mm az, ami egy öntözéssel felér. Ha ennél kevesebb van, akkor sajnos öntöznöm kell.
Öntözés és talajtan, egy hatalmas eső elvonult, és a vége felé vagyunk, és Márkné Deák Szilvia agrármérnök mondja, illetve férje Márk Géza fizikus, hogy amikor ez a tócsa eltűnik innen, akkor...
Kimehetünk a kertbe további munkákat végezni. Itt ezen a kis területen extra ideig megmarad a víz, mert amikor a kutatásták annak idején, akkor onnan egy kevés agyag került ki, és az ide lett elterítve a kisház elé, aminek az lett az eredménye, hogy itt eljárunk rajta, és itt semmilyen növény nem tud megkapaszkodni, és amikor esik egy kis eső, akkor itt megáll tócsába, de ez fél óránál tovább itt sem tart.
Mert alapvetően könnyű homoktalaj van a kertben, és ugye a fizika, talajfizika, hogy a különböző agyagásványok.
A homokot és az agyagot az különbözteti meg, annak idején én beleolvastam a Szilvinek a talajtani könyveibe, hogy a homoknak sokkal nagyobb a szemcse mérete, az agyagnak pedig sokkal kisebb a szemcse mérete, ezért az agyag meg tudja tartani a vizet, a homok viszont nem, a homokban elfolyik a víz.
Például Csobánkán végeztünk egy olyan kísérletet, hogy két kajszibaracfát elültettünk, az egyik ültetőgödröt 50%-ban lazítottuk egyszerű homokkal, tehát folyami homokkal, és az a fa kétszer akkora növekedéssel ment a továbbiakban, mint amelyik az eredeti rendkívül kötött agyagos talajban. Tehát csak visszaültettük szerves trágyával kombináltuk.
Igen, mert ugyanis a növénynek nem csak vízre van szüksége a talajban, hanem egy kis levegőre is, és az agyag, mivel nagyon jól meg tudja kötni a vizet, illetve nagyon erősen, nagyon hamar telítődnek azok a kis pórusok, amik a nagyon apró szemcsék között vannak, ezért ott a levegő már nem fér el is, mert sokáig ott van a víz, a levegő sokáig nem tud visszajutni, és mivel levegőtlenné válik a talaj, ezért a növények onnan nem tudnak jól tápanyagot fölvenni, illetve hát nem jó a gyökérlégzés sem, és ezért a növények nem tudnak olyan jól növekedni. Viszont ha egy kicsit homokkal, vagy tőzeggel, vagy egyéb szerves anyaggal mondjuk megvalazítva az az ültető gödörben lévő föld, talaj, akkor a növények sokkal jobban tudnak hozzájutni a szükséges tápanyagokhoz, levegőhöz, vízhez, és így jobban tudnak nőni.
És itt van egy csodálatos szép áfonyás. Mondta nekem, hogy kicserélték a talajt, mert az áfonya, az a savanyú talajt kedveli, és ugye itt nem savanyú a talaj.
Nem, itt nem savanyú a talaj, nem is különösebben lúgos, hála Istennek, inkább egy olyan 7-es pH körüli, tehát egy semleges talajjal van dolgunk. Igazából tehát ezt könnyebb lesavanyítani, mint hogyha eleve egy meszes talajunk lenne, ott sokkal több probléma lenne a talajsavanyítással. Ez úgy keletkezett, ez az áfonyás, a ködört kibéleltünk agroszövettel. Az agroszövet az azért érdekes, mert valamilyen szinten vízáteresztő, tehát a fölösleges vizet ki tudja engedni, igyekszem azt a részt jobban öntözni. Most a bekerült közeg az úgy néz ki, hogy tőzeg került bele, ilyen 4,5 pH körüli balti tőzeg, ez más kultúráknak is szokott alapközege, amihez kevernek hozzá műtrágyát vagy egyéb közegeket. Itt ehhez a áfonyás gödörhöz, ehhez egy kis savanyú agyagos talajt kevertünk, illetve hosszú hatástartalmú műtrágyát, és akkor ebbe a közegbe lettek az áfonyák ültetve. 10 éves ez a telepítés, és nagyon szépen terem azóta is. Persze időnként egy kis savanyító hatású áfonyáknak való műtrágyával azért meg szoktam javítani a dolgot.
Tápanyag utánpótlás, szerves trágya, műtrágya, lomtrágya. Hogyan alkalmazzuk?
Az én gyakorlatom az, hogy 2-3 évente szoktam vásárolni marhatrágyát elsősorban. Most az elmúlt télen hozzájutottam lótrágyához, jó érett lótrágyához.
Rozbora Zoltán, hangmérnök kollégám, rádióstársam, őstermelő.
Télen, tavasszal, amennyire volt energiám, annyit széthortam, bedolgoztam. Még maradt itt egy kicsi, úgyhogy valószínűleg a következő őszre is fog jutni. Elméletileg valahogy le kellene takarni, hogy ne száradjon nagyon ki. Régebben, amíg nem volt ilyen horroráron a műtrágya, addig főleg fiatal fáknak az indításhoz egy kicsit az öntöző vizébe kevertem egy kis műtrágyát is.
Komplex műtrágya?
Komplex. Minden legyen benne, úgy gondoltam, hogy mivel itt eléggé szűkös az a talaj tápanyagban, meg főleg nedvességben, úgyhogy nedvességet is kell, főleg a fiatal fáknak, amíg valahogy meg nem telepszenek rendesen, és nem megy le jó mélyre a gyökerük, addig muszáj itt minden évben öntözni, és 2-3-szor biztos, hogy egy ilyen tányérozós megoldással 50 liter vizet 3-4-szer egy évben, egy nyáron adni kell nekik.
És akkor tápoldatozni 2 hetente?
Hogy egyáltalán életben maradjanak, és hogy valamelyest fejlődjenek is, ezért még némi kis tápoldatot szoktam keverni, és azt is hozzáadagolom.
És a lomtrágyázás?
Úgy szoktam alkalmazni, hogy a tavaszi permetezésekbe, amikor már viszonylag olyan méretű a levél, hogy fel tudja venni, onnantól kezdve a permetezésekbe, a rovarölőbe, a gombaölőbe szoktam keverni általában ilyen lomtrágyát.
Igen, ez nagyon fontos, ugye azért lombtrágya, mert a zöld lomb felület veszi fel, és Timon Béla professzor úr mindig azt tanította, hogy ez olyan, mint az infúzió, életet ment, mert azonnal föl tudja venni a levél, azonnal bekerül a nedvkeringésbe, ugye, hogyha szárazabb az idő, és nem véletlen, hogy ön is locsol, öntöz, folyamatosan csepegtető öntöző berendezésekkel, míg a gyökérzónából föl tudja venni, ugye ez egy hosszabb út, de a lomtrágya azonnal beépül. Tehát akkor ez a titka annak, hogy ön is alkalmazza, és ilyen szépek a fái.
Igen, hát tápanyag utánpótlás nélkül, lomtrágyázás nélkül valószínűleg sokkal gyengébb lenne a termés, kevésbé lennének zöldek a levelek, úgyhogy ezt mindenkinek javasolni tudom.
Érdekes egyébként a trágyák világa, hogy ahogy említett, hogy lótrágya, szarvasmarhatrágya, hogy ezek a legjobbak, mert nem égetik le a gyökérszőröket, ezzel szemben tyúktrágya, baromfitrágya, sertéstrágya sajnos égethető a gyökeret, tehát megfelelő időnek kell eltelnie, mire odaérnek a gyökerek, hogy akkor már ne okozzon ilyen gyökérpusztulást. Közismert tanítás.
Igen, ezt én is így hallottam, hogy a ló és a szarvasmarhatrágyát azt lehet közvetlenül a fák köré, bárhova beásva alkalmazni, bármikor. a másik trágyákkal, más állatok trágyájával viszont óvatosan kell bánni, tehát vagy távolabb a fától, távolabb a gyökerektől, és akkor később, hogyha az lebomlik, és utána összekeverjük a talajjal, akkor utána már nincsen probléma.
És ugye az is nagyon fontos, hogy a szerves trágya a talaj életet pesdíti, serkenti, a mikroorganizmusokat. Tehát, hogy a jó érett szerves trágyát 24 órán belül be kell forgatni a kiszórás után.
Igen.
Hát ez egy fontos tanítás.
Ezek az elméletek, aztán kinek mikor van ideje, mire.
A növények teljesen fordítva működnek, mint az ember és az állatok, mert ugye mi szerves tápanyagot veszünk magunkhoz, és szervetlenné válik a folyamat során, míg a növények a napfény energia segítségével, a zöld biomotorokkal, a fotoszintézis során szervetlen anyagokból szerves anyagot állítanak elő. Például ilyen csodálatos gyümölcseket, mint ami itt önnél is van rengeteg. A csodálatos cseresznyéktől elkezdve a kajszibarackon át az őszibarackig, szőlőig. Tehát ugye itt érdekes ez a folyamat, hogy a szervetlenből a levegő szén-dioxid tartalmával és a napfény energia segítségével szerves anyag képződik.
Igen, ez a dolog tudományos része.
A vitaminok világában van az a tudásunk, hogy szerves kötésbe vegyük fel ugyanazt a vitamint, és ne szervetlenben, de a növények nem így működnek. Érdekes, hogy a szerves trágya sem azért jó, mert szerves, hanem azért, mert a talaj életet pesdíti, és azok a mikroorganizmusok segítik el, hogy a nitrogén, foszfor, kálium jól fel tudjon szívódni. Akár a füvet is meg lehet permetezni lomtrágyával, mert fölveszi, de akkor a füves területen lévő gyümölcsvákat is, a lombjukat lomtrágyával.
Hát a lombot azt lomtrágyával, persze az bármikor tulajdonképpen, akár egész nyáron. Tehát amíg zöld a levél, és van értelme még a fát tovább erősíteni, vagy szebbíteni, vagy zöldebbé tenni a levelét, vagy felkészíteni már a következő évre, tehát egész nyáron, bármikor.
Augusztusig javasolják a tápanyag utánpótlást, hogy akkor már őszre ne maradjon hajtás növekedésben az adott növény, például akár egy őszi barack, hogy ne fagyjon meg télen, tehát hogy érdemes augusztus elején befejezni a tápanyag utánpótlást, hogy addig tegyük. Tavasztól ugye van egy starter, indító tápanyag utánpótlástól kezdve augusztusig.
Igen, ezt az előbb nem említettem, hogy túl késő nyáron, illetve ősz elején már ne nagyon alkalmazzuk, mert valóban ez, hogy nem tudnak beérni a hajtások. Ha esetleg netán lenne egy hideg tél, akkor el is fagyhatnak.
Amikor szedjük a vitamint, nem mindegy, hogy szerves vagy szervetlen kötésben van, de felhívta a figyelmet, hogy a növények pontosan fordítva működnek, mint az ember, tehát a növények azok szervetlenből készítenek szerves anyagot, tehát a tápanyag utánpótlás.
Tehát a tápanyag utánpótlás egy nagyon-nagyon fontos dolog.
Dr. Végvári György, egyetemi tanár, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzora.
Ugye a növények működéséhez, életbe maradásához, fejlődéséhez, ahhoz, hogy gyümölcsöt, illetve termést produkáljanak, szükségük van tápanyagokra. Ugye sokan úgy gondolják, hogy jó sok szerves trágyát kijuttatnak a területekre, és akkor ezzel minden meg van oldva. Hát sajnos nincsen megoldva. A túlzott szerves anyag kijuttatása már eleve problémát jelenthet, mert kialakul egy úgynevezett pentozán hatás nevezetű jelenség, ami abból következik, hogy a szerves anyagok lebontása során, ugye amelyet a talajban különböző mikroszervezetek végeznek, nitrogént használnak föl, és a talajból kivonják még azt a kevés nitrogént is, ami van, és ezáltal a növényben egy nitrogénhiányos állapot jelenik meg. Na most a növények szerves anyagokat nem vesznek föl, nem szerves anyagokkal táplálkoznak, a növények szervetlen anyagokat vesznek föl, ezért nagyon fontos, hogy a szerves trágya érett szerves trágya legyen, ami tulajdonképpen az érés során egy mineralizáció következik be, tehát a szerves anyagok elkezdenek lebomlani, és azok a szervetlen anyagok jönnek létre, amelyeket aztán a növények a későbbiekben fel tudnak venni. Így például ugye a nitrát, vagy kötésben lévő valamilyen nitrogénsó, a foszfor, a kálium, és sorolhatnám ezeket mind, ezek mind úgy tudnak a növények számára tápanyagul szolgálni, hogyha hagytunk arra elegedő időt, és elősegítettük azoknak a szerves anyagoknak a lebomlását, amelyek trágyaként, tápanyag utánpótlásként szóba jöhetnek.
De akkor ugyanerre kell figyelnünk a komposztálás során is.
Így van. Tehát a komposztálás is nagyon fontos, hogy a szerves anyagok le tudjanak bomlani. Ugye két irányú lebomlás van. Egyrészt van ez a mineralizáció, amikor a szerves anyagokból szervetlen anyagok alakulnak ki. A másik nagyon fontos dolog, amit szintén többen nagyon rosszul tudnak, hogy a trágyára, meg a fekete színű talajokra azt mondják, hogy humusz. Hát a humusz nem az, az távol áll a trágyától, az egy rettenetesen bonyolult szerves anyag, amely a talaj élethez, illetve a talaj megfelelő szemcsés kialakításához rendkívül fontos dolog, és ezek a humusz molekulák tudják tulajdonképpen hosszú ideig tárolni, megkötni ezeket a szervetlen anyagokat, és aztán utána leadni a növények számára, hogy azok föl tudják őket venni.
Például korábban volt olyan tanítás, mikor általános iskolában mi tanultuk a komposztálást, egyrészt kizárólag a föld alatti komposztálás volt, és 2 évig, ahhoz adagoltunk nitrogén műtrágyát, nitrogén tápsót. Most látom, hogy van egy olyan tendencia, hogyha valaki azt mondja, hogy műtrágya, tápsó, az már úgy eleve gyanút kelt.
Lehet, hogy gyanút kelt, de kell. Tehát egy komposztáláshoz is, hogy ott végbe menjen a tápanyagoknak az átalakulása, a szerves anyagoknak a lebontása, szükség van nitrogénre. Épp ez a pentozán hatás, amit itt az előbb említettem, a szerves anyagok lebomlása, mineralizálása során az ott élő és ezeket a folyamatokat irányító, illetve véghez vívő baktériumok, gombák, ezek nitrogén igényesek. Tehát kivonják a nitrogént, és hogyha ezt bejuttatom a talajba, akkor a növények nitrogén hiányos állapotba kerülnek. Arról nem is beszélve, hogyha én nitrogén műtrágyával megszórom a komposztomat, akkor elősegítem tulajdonképpen a lebomlást és a növények számára. Ez egy kedvező folyamat. Most egy műtrágya az nem olyan, hogy semmiből csinálunk valamit. Tehát ugye nem kell arra gondolni, hogy most nekiállok, és akkor legyártom a műtrágyát, vagy nem tudom én micsodát. Hát az is itt van közöttünk. Ugye itt, hogy beszélgettünk egymás között, 78% nitrogén van köztünk. Egy nagy baj van vele, hogy semmi nem tudjuk fölvenni, már mint emberek, állatok, se a növények közvetlenül nem tudják fölvenni ezt a nitrogént. Ugye ezt végzik a nitrogén kötő baktériumok természetes körülmények között, tehát illetve a nitrogén gyárakban, nitrogén műtrágya gyárakban ezt a levegőben lévő nitrogént hozzák olyan formába, amelyik a vízben oldódik, és a növények föl tudják venni.
A másik két legfontosabb tápelem a nitrogénen kívül a foszfor és a kálium. Kedves hallgatóink kérdezik, hogy melyiket mikor kell kijuttatni.
A foszfornál még arra fölhívnám a figyelmet, hogy az nagyon jó dolog, hogyha a szerves trágyába, a komposztba beleszórunk egy kis foszfátot is. Tehát valamilyen foszfortartalmi műtrágyát, mert ezt amikor a szerves kötésbe a humusz molekulák megkötik, akkor utána ezt nagyon hosszú ideig a növények számára felvehető formába, illetve tudják tartani, illetve le tudják adni, amikor a növények számára szükséges. A foszfor és a kálium az a talajban nehezen mozgó tápanyag, tehát ezt, hogyha kijuttatjuk, akkor nagyon sokáig a kijuttatás helyén van, ezért szokták telepítés előtt a talajokat feltölteni foszfor, illetve kálium műtrágyával. Ezt ki lehet számolni, hogy mennyi a talajnak, meg lehet mérni, hogy a talajnak mennyi a foszfor, illetve kálium tartalma, a növény mennyit kíván, mennyit fog kivenni az elkövetkezendő néhány évben, vagy 5-10 évben, akár is ezt a gyökérzóna alá kiuttatva fel lehet tölteni a területeket megfelelően. A nitrogénnel vigyázni kell, a nitrogén az nagyon könnyen mozgó elem, nagyon könnyen bejut a talajvízbe, tehát nitrogénből csak annyit szabad kijuttatni, amelyet a gyökérzónán végighaladva a talajba a nitrogén, a növények ezt fel tudják venni. Tehát mire leér a gyökérzóna alá a talajvíz, addigra abban már ne legyen nitrogén.
Komplex tápoldatok, komplex műtrágyák, makroelemek, ugye azok a legnagyobbak, legnagyobb jelentőségűek, mezoelemek, ugye a közép jelentőségűek, mint például a kalcium, magnézium, és vannak a mikroelemek, nagyon sokan a vas hiánnyal szoktak küzdeni, illetve a kalcium hiány is újra-újra gondot okoz. Az alma tárolásánál szokták ezt, kedves hallgatóink, észrevenni.
Igen, hát a vas hiány ugye az a klorózis nevezetű betegséget jelenti, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy nincsen vas a talajba, lehet benne vas, csak nem tudja a növény fölvenni. A vas felvétele az általában savanyú kémhatású talajok esetében könnyebb. Ahogy emelkedik a talajnak a pH-ja, úgy nehezül, és hogyha például egy olyan alanyú gyümölcsfát ültetünk, amelyre ez jellemző, hogy a meszes talajt nem szereti, akkor annál nagyon hamar kialakulnak a klorózis jellegzetes tünetei. Például ilyen ugye a vadőszi barack magont, amelyiknél, hogyha meszes talajon van, akkor nagyon hamar jelentkezik a klorózis. A klórózis sokan összetéveszik a nitrogén hiányjal, bár nagyon könnyű ezt a kettőt elkülöníteni. A vas hiány esetében a hajtás csúcs lesz az, ami sárgul, a nitrogén hiánynál pedig az idősebb levelek fognak sárgulni. Ennek az az egyszerű oka, hogy a vas az nem mobilizálódik a növénybe, tehát ahova beépül, az ott marad, a nitrogén pedig egy mobilis elem, tehát a növény az idősebb szárrészekből kiszívja, vagy levelekből, és a fiatalabb részekbe át tudja szállítani, ezáltal biztosítva a növénynek a növekedését. A vasnak a pótlása ugye ez problémás lehet esetenként, különösen akkor, hogyha az alanyra, az alany megválasztásánál nem figyeltünk erre oda.
A lomtrágyázás segítheti növényeinket?
Segítheti, nagyon tudja segíteni, át is tudjuk őket menteni ezen a hiányos állapoton, de nem egy végleges megoldás. Tehát nem egy végleges megoldás, ez egy tüneti kezelés, és nagy odafigyelést és precizitást igényel. Tulajdonképpen a lomtrágyázásnál a növények levelére juttatom a vízben oldott tápanyagokat, és a levélen keresztül veszi fel a növény, és ezáltal tudom csökkenteni a hiánybetegségeket. Az igazi megoldás az, hogyha a talajba tudom kijuttatni a tápanyagokat, és olyan alanyt választok, nem győzöm eleget hangsúlyozni, amelyik onnan föl is tudja azt venni.
Az almafajták esetében ez a kálciumhiány, a szivacsossá válik a gyümölcs, és rohamosan leépül. Ott professzor úr mit ajánlana?
Hát ott is a talajnak a kálcium ellátottságával kell először tisztában lenni. Az almáknál van az úgynevezett T-stádium. A T-stádium az azt jelenti, amikor a fejlődő gyümölcs és a kocsány között 90 fokos szöget tudunk mérni, hogyha ennél, tehát ahogy elkezd nőni a gyümölcs, és ott egyre kisebb és kisebb szög lesz, akkor a kálcium felvétele az már korlátozott lett, illetve a kálcium beáramlása a gyümölcsbe, és hogyha eddig a bizonyos T-stádiumig nem tudott elegendő kálciumot felhalmozni a növény a gyümölcsben, akkor ezt követően már nem fog, és amikor a gyümölcs kifejlődik, érik, majd pedig tárolni akarjuk, akkor kialakul ez a kálcium hiányos szövet probléma, amely keserűvé, íztelenné, illetve rosszul tárolhatóvá teszi a gyümölcsöket.
Tehát akkor például lomtrágyázással nagyon fontos, hogy a T-stádium előtti időszakban permetezzünk kálciumtartalmú lomtrágyával.
Utána is lehet, tehát hogyha kálciumhiányos a területünk, akkor ugye amit a növény föl tud venni a T-stádiumig, annyit fölvesz. És hogyha én kálciumtartalmú lomtrágyával permetezem, akkor utána a gyümölcsre jutó kálcium az be tud kerülni a gyümölcsbe, és ezáltal annak a kálciumtartalmát emelni tudja, amiből az következik, hogy nem fog kialakulni ez a betegség.
Az egyenetlen csapadékellátás lehet az oka például, vagy ha valaki nem tud öntözni, hogyha van a talajban kálcium, de mégsem tudja a növény fölvenni?
Hát ez is lehet az egyik. Ugye a növények azok mind vízben oldott csókkal táplálkoznak, tehát hogyha nem oldódik fel egy csó, vagy nincs a talajba, akkor azt a növény nem tudja felvenni.
A komposztálásnak több útja is van. Emlékszem, még Rogosz tanár úr általános iskolában nekünk a föld alatti komposztálást tanította. Kiástunk egy jó nagy gödröt, illetve kettőt, mert két év kell hozzá, és akkor mint egy torta, egy réteg zöld hulladék, az megsózva nitrogénnel, szén és nitrogén atomok jó arányba legyenek, meg a bomlást is segíti. Ugye rá a föld, jó belocsolni, és akkor amíg meg nem telik, így lehet készíteni. Barát Miklós azonban egy másik módszert választott, ugye ez a föld feletti komposztálás.
Így van, hát én nem ástam neki gödröt, mert nálam elég sok gaz jön össze. Most én azt csináltam, hogy körülbelül 20 cm-re csináltam egy nagy kört, az átmérő ennek körülbelül másfél méter, vagy még több is talán, poliészter hullámlemezből csináltam. Ragyogóan bevált nekem, abba szórom bele, és ugye rétegenként megszórom nitrogénműtrágyával, ami elősegíti a bomlást, a komposztálódást, és rendkívül jó hatással van. Nem tudom, hogy mennyire igaz, én ugye nem mértem soha, de szakemberektől hallottam, hogy a komposzt értéke, legalábbis a földbe elzett értéke a szerves marhatrágyával azonos. Azért csinálom.
Tehát akkor szépen rétegesen rakja, és akkor hány év alatt lesz ez kész?
Két év alatt. Minden második évben kirostálom. Leszedem a tetejét, ami még szálas esetleg, az félrerakom. A többit lapáttal ilyen ferdén állított drót rostára rakom, kicsit megkocogtatom, és ami azon átfúlik, ez körülbelül 15-20 mm, egyébként ott van a nagy rosta, lehet látni, olyan 15-20 mm-es lukbőségű. Nagyon szépen átrostálja, úgyhogy semmit nem enged át. Sokszor még a cserebogárpajort sem. Az is fennakad rajta. Mert az utóbbi időben, nem tudom, úgy látszik, a cserebogarak is fejlődnek, vagy valahol olvasták talán. A földbe voltak, most nem a földbe vannak, legalábbis nálam nincs, hanem a komposztban viszont rendkívül sok van. És hát azt is át kell rostani, és vigyázni kell, nehogy visszarakjam a földbe.
Ha rostálja, amikor rostálja, és ott vannak a pajorok, akkor azokat összegyűjti.
Természetesen. Megsemmisítem. Hát most milyen módszer, ugye erre sok módszer van.
Biomódszer tyúk.
Így van.
Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő, ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszám a következő 061-328-7300. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda podcastben.